Nekem úgy tűnik a történeted, András, hogy van itt egy nagyon intelligens, okos ember, aki a multiban meg akart felelni, sikeres lett, nyilván sok pénzt is keresett ezáltal, tapasztalt, tanult, de hogy mindig is menőnek tartotta a rádiózást, meg a közösségépítést, és mint hogyha ez lennél igazából, te is ezt tudod most megélni.
Ezért érzem jól magam a bőrömben, és valószínűleg ezért nem éreztem jól magam ezekben a multinacionális vállalatokban, mert ott eladtam az időmet, és nem volt elég az időmet meg a munkámat eladni, egy picit azt éreztem, hogy a lelkemet is el kellett adni, tehát hogy azt, aki én vagyok, arra nem voltak nagyon kíváncsiak, lehet, hogy megértem, lehet, hogy nem vagyok ezen megsértődve, de nem voltak nagyon kíváncsiak arra, hogy úgy egyébként, mint ember ki vagyok. A vezető létet egyébként azért élveztem nagyon, mert volt bennem egy nagyon erős elhivatottság arra, hogy akármilyen is a nagy vállalat, az én csoportom az egy kis oázis legyen. Ott legyenek pálmafák, legelők, és az ott lévő emberek embernek érezzék magukat, meg jól érezzék magukat, amellett, hogy egyébként dolgozni is kell.
Kétfajta ember létezik, akinek már volt kiégése, akinek meg majd lesz.
Miért csak 7-8 évvel később hagytam ott a multit? Azért, mert nem voltam abban biztos, hogy bennem van a probléma, vagy a környezetemben. És amikor én elmentem terápiára, akkor gyakorlatilag ez volt az első ülésen a kérdésem a terapeuta felé, hogy csokolom, tessék megmondani, velem van a baj, vagy a környezetemmel. Én akkor, amikor ezt legelőször föltettem, akkor is sejtettem, hogy a jó válasz az, hogy is, a kérdés, hogy milyen mértékben. És az én tapasztalatom, az én tanulmányaim abba az irányba mutatnak, hogy először mindig belül érdemes rendet rakni, és amikor már tudjuk, hogy mi képesek vagyunk nemet mondani, tudjuk tartani a határainkat, tudunk úgy működni, hogy a számunkra megfelelő, akkor érdemes elkezdeni a környezeten is változtatni. Mert hogyha valaki magán nem változtat, a saját viselkedésén nem változtat, ott hagyja az egyik munkahelyet, elmegy egy másikba, simán fél év múlva pont ugyanolyan kiégéssel fog küzdeni, mint az előző munkahelyen, legyen az multi, vagy nem.
Mi vitt rá arra, hogy egy ilyen 180 fokos fordulattal azt mondtad, hogy jó, én akkor egy team leadből, egy multis vezetőből, közgazdasági háttérrel, én most egy saját podcastet indítok.
2018-ban volt egy olyan lehetőségem, hogy úgy jöjjek el a cégtől, hogy volt egy átszervezés, de volt arra is lehetőségem, hogy eljöjjek egy olyan package-gel, egy olyan csomaggal, ami egy kellemes kis összeg volt, és hát megmondom őszintén, hogy én már nagyon rég óta álmodtam arról, hogy van egy ilyen lehetőség majd valamikor, akkor én élni fogok vele, és hát így is tettem. Egyáltalán nem volt tervem, hogy mit fogok csinálni azon kívül, hogy minimum fél évig nem fogok dolgozni. És átgondolom az életemet, hogy mit szeretnék magammal kezdeni, és talán már novemberben indítottam is a podcastet. De nekem akkor ezzel semmilyen célom nem volt azon kívül, hogy menőség, meg hogy a saját magam, nem tudom, sebét így kicsit próbáljam gyógyítgatni azáltal, hogy másokkal beszélgetek, akik szintén végigmentek valami hasonló kiégés élményen, és azt gondoltam, hogy ezzel adok is a hallgatóságnak.
Jól tudom, most már te is coach vagy.
Hát mondhatjuk, hogy ez a fő csapás irány az elmúlt majdnem 4 évben. Elindult ez a podcast, és aztán hónapok után azt vettem észre, hogy egyre több e-mailt kapok, egyre több visszajelzést kapok, és mindegyik nagyon pozitív volt, nagyon megerősített abban, amit csinálok, és egyre több ember kezdett tanácsot kérni tőlem e-mailben, meg elmesélni a történetét. És 4 éve jönnek az emberek, és úgy néz ki, mintha lenne sok elégedett ügyfél.
A 8. adás volt az, amikor bemerted mondani azt, hogy na akkor jöhettek?
Hát szerintem olyan 3/4 év után körülbelül. Nagyon ijesztő helyzet volt számomra.
És mindezt úgy, hogy egyébként Svédországban élsz továbbra is a családoddal.
Igen.
És ha jól tudom, akkor alapvetően magyarokkal dolgozol.
Igen, magyar nyelven. Úgy éreztem, és ez a honvágyhoz is kapcsolódik, meg a kulturális hátteremhez is, úgy éreztem, hogy magyarul szeretnék dolgozni. Igen, akartam, hogy legyen egy kapcsolat a hazámhoz. Normálisnak nem tartom magam, mert ugye mit szoktak csinálni emberek, kimennek Ausztriába dolgozni, és Magyarországon elköltik azt a jó kis megkeresett eurót, én meg fordítva csinálom, Magyarországon dolgozom virtuálisan, és Svédországban elköltöm azokat a kis pénzeket, amiket ott keresek.
És egyébként, hogyha egy nemzetközi viszonylatban nézzük, a te áraid, akár coaching árak, a magyar árakhoz képest hogy alakulnak?
Én elképedve látom azt, hogy magyar coachok milyen pénzeket kérnek azért, amit ők csinálnak. Hogy milyen magas árakon kínálják sokan a szolgáltatásukat. Nézzük meg, hogy mennyit kérhet egy pszichológus, és persze faktoráljuk be azt, hogy coachingra nem 2 évig jár egy kliens, hanem lehet, hogy 3 alkalommal, vagy 8, de ugye benne van az, hogy az ügyfelszerzés az más, de hogy én valahogy mindig fejben tartottam azt, hogy egy pszichológusnál mennyit kell fizetni. Szóval, hogy az elején nyilván, amikor kicsi az önbizalom, akkor az ember alacsonyabb árat ad. Aztán ahogy jött a rutina, ahogy jött az önbizalom, én is emeltem az áraimon, és pont a 2022-es év volt az, amikor konstans féléves várólisták voltak hozzám, állandóan tele voltam, és mindenki, akivel beszélgettem, szakmabeli, meg ilyen üzletépítéssel kapcsolatos tanácsadó, mindenki mondta, hogy András, most már tényleg árat kell emeljél. De hogy egyszerűen van bennem egy olyan gát, amit az előbb mondtam, hogy én nem feltétlenül tartok reálisnak egy bizonyos árat, én azzal nem érzem magam kényelmesen, még akkor is, hogyha nekem az hú de jó. És ahol viszont más árat kérek, azok a céges ügyfelek. És a HR-esek is hüledeznek, meg ők is ki vannak akadva ezeken az irreális árakon. Hallok egy csomó olyan céges árat Magyarországon, amit itt Svédországban, a svéd piacon kérnek el, vagy még itt sem mernek annyit elkérni. Tehát, hogy részben ennek is köszönhető, hogy ez a balatoni lángosos árazás van. De hogy én ezt nem gondolom fenntarthatónak, ezt nem gondolom okénak.
Kik egyébként általában az ügyfeleid?
Azért legfőképpen kiégés miatt keresnek meg, de nagyon érdekes volt látni az elmúlt években, hogy rengeteg cégvezető megkeresett engem kiégés miatt, és amikor kijöttek már ebből a válságos állapotból, akkor is velem maradtak. Mert hogy konkrétan vezetői kérdésekben is tudok segítséget nyújtani azoknak a felső vezetőknek, akik baromi magányosak. Azt látom rajtuk, hogy ők a cégen belül nem tudnak ezekkel a kérdésekkel kihez fordulni. Szerintem nagyon nagy baj többek között az, amikor valaki magas szintű vezetővé válik, hogy a legtöbb szervezetben az emberek nem merik nekik a valódi véleményüket elmondani. Nem kapnak valós visszajelzést, hanem mindenki ilyen szép tájképeket fest nekik. És nagyon nagyra értékelik ezek a felső vezetők azt, hogyha valaki kívülről őszintén egyenrangú partnerként tud velük beszélni. Tehát, hogy ez óriási érték önmagában.
Kiégés, coaching, csoportos programok, ugye ilyeneket is tartasz. Hol tart most a podcast?
Minden egyes ember életében iszonyat fontos kérdés az, hogy a sikert azt mivel azonosítja? Számokkal? Tehát, hogy most azért sikeres a podcastem, mert X ember meghallgatja? Vagy azért sikeres a podcastem, mert olyan visszajelzéseket kapok e-mailekben, ami egyszerűen tényleg hátborzongatóan jól esik, hogy valakit tényleg egy nehéz pillanatban egy gondolat megérintett, megsegített. Pont tegnap kaptam utoljára egy ilyen e-mailt, hogy valaki iszonyatosan rosszul volt a kiégés miatt, kénytelen volt mindent otthagyni, elment Tájföldre, hogy összeszedje magát, és hogy folyamatosan hallgatta a Halottnak a coach epizódjait, és utána írt nekem egy e-mailt, hogy most már túl vagyok rajta, köszönöm, nagyon sokat segítettek a podcastjaid. Tehát nekem ez a siker. Ugye Magyarországon vagyunk, mondjuk legyen 13 millió magyar ajkú ember van a világon, nagyon pici a piac, hogy nagyon alacsonyak a hallgatottsági számok. Talán az egyik legjobb magyar podcastet, ha említhetem, a Tóth Szabolcs Töhöttöm, az Élet meg minden. Hogyha neki van mondjuk, nem tudom, 40 ezer meghallgatás egy hónapban, az fantasztikus eredmény. Na, hogy ehhez képest nekem a 4 év alatt most már szerintem ilyen 180-190 adás megjelent, átlag havi 10 000 hallgatás megvan. Akkora a zaj most már a podcast szénában is, hogy nem az számít, hogy mennyire jó műsort készítesz, hanem hogy mennyire tudod magadat valakinek a figyelmébe oda tolni. Baromi sok nagyon jó podcast van, szerintem imi a tiéd is nagyon jó, csomó adást meghallgattam, értéket ad, értelmes emberekkel, értelmes beszélgetések. Simán lehet, hogy egy sokkal kevésbé értékteremtő podcastnek jobb a marketingje, és 10-szer annyian hallgatják, mint a tiédet. Melyik a sikeresebb? Mi a mérőszám? Mit nézel?
Ha valaki most kezd bele podcastbe, akkor milyen tanácsaid lennének?
Biztos, hogy ott kell legyen alapfeltételként az, hogy ő imádja ezt a műfajt. Mert hogyha ő ezt nem szenvedélyből, szeretetből csinálja, akkor inkább csinálja a YouTube csatornát, vagy TikTokot, vagy Instagramot. Tehát, hogyha valaki elérésre megy, ne podcastet indítson. A másik meg az, hogy legyen türelmes, és nem kell mindig a számokat nézni, hanem inkább csak azt, hogy van-e hatás, hogy kapsz-e visszajelzést, hogy valakit ez megérinte. Mert simán lehet, hogy csak 100-an hallgatják meg az epizódjaidat, de az abból 100 emberből 50-nek olyan értéket ad.
Mit jelent ma neked a Halottnak a Coach podcast?
Végre eljutottam oda 43 évesen, hogy fölmerem vállalni egy nagyobb közönség előtt azt, amit gondolok. Szabadon, bátran. Tehát, hogy nekem ez azért egy terápiának is indult ez az egész, hogy ez azért nekem is segít rengeteget. Ez valamilyen érték. És talán ez a halálfélelemmel is összefügg, hogy sokan próbáljuk megváltani a jegyet az örökké valóságba, vagy nem tudom, hogy mit mondjak, de hogy ezt a halandóságot valahogy így kicselezni, és akkor van, aki könyvet ír, van, aki festményt készít, vagy zenét, és én néha azt merem gondolni, hogy ezek a beszélgetések remélem sok-sok év múlva is elérhetők lesznek, és akkor is majd még fog valakihez szólni. Rajtam túlmutató dolognak.
Az azt jelenti, hogy 5 év múlva is menni fog Halottnak a Coach podcast?
Nagyon terv nélkül, nagyon szabadon indult ez az egész adásfolyam, amiben tényleg azért fel akartam dolgozni ezt a kiégést. De most már 4 évvel később én tökre máshol tartok ebben az utazásban, mint akkor tartottam, és hogy nekem ma az van ezzel a podcasttel, hogy már tudom, hogy ez az üzletemnek a marketing csatornája.
Ha lenne egy óriási hirdetőtábla Magyarországon, akkor arra mit írnál?
Először is utálom a hirdetőtáblákat, betiltanám az összeset, de hogyha mégis válaszolnom kell a kérdésedre, akkor talán azt írnám, hogy halljad a saját hangodat. Figyelj magadra, és ne ezekre a hülye óriás plakátokra.
Számomra különleges élmény, amikor egy podcaster a vendégem, főleg, hogyha régebben kezdte ezt a műfajt, mint én. András 2018-ban indította el a Halottnak a Coach podcastet, és szerintem a sikerének az egyik titka az, amit ő maga is elmond, hogy egyre inkább megtalálta a saját hangját, egyre inkább felvállalja önmagát, független attól, hogy ki mit gondol, és ez szerintem példaértékű. Ha tetszett ez a váó részlet, és meghallgatnád a teljes, vágatlan beszélgetést, akkor keresd a 64-es számú Karizma Podcast epizódot. És ha még nem követted be a Karizma Podcastet, köszönöm, ha ezt most megteszed.